füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, Louis Zika. Médéric Rompel, a községi levélhordó, akit Roy Letors népe bizarmaskodva csak Médéric bácsinak hitt, aznap a szokott órában indult el a postáról. Hosszú, katonás léptekkel gyalogolt végig a kicsiny falun, aztán nekivágott a villaumesi réteknek, hogy elérje a Brindille partját. Ennek folyását követve, Szarvelin faluba igyekezett, mert ott szokta elkezdeni a levelek széthordását. Szaporázta lépteit a keskenyér partján, mely tajtékozva, duruzsolva és bujborékolva kanyargott füves medrében, fűzfák lombsátra alatt. Helyenként nagy kövek állták útját a víznek, körülöttük kisörvény kerekedett, olyanféle, mint egy habos bogra kötött nyakra való. Néhol félméteres vízesések voltak, ezek gyakran láthatatlanul, levelek, kúszó növények, lombtető alá rejtve zuhogtak, hol haragos, hol szelíd mormolással. Odább, ahol a meder kiszélesedett, békés tavacskára bukkant a vándor, sató medrében pisztrángok úszkáltak a zöld, gyapjas növényzet között, mely a csendes folyású patakok fenekén szokott tenyészni. Médéric csak ment, nem nézett se jobbra, se balra, és csak ilyesmi járt az eszében, az első levelem Poivronékhoz szól. Azután van egy Renardet úrnak. Át kell vágja kapagonyon. Fekete bőröves, kék zubbony agyos és szabályos mozgással súrolta a füzek zöld csövényét. A botját, jó. Erős magyar fa fütyköst, a lábával együttemben bőkötte maga mellett. Azután átment a Brindille hídján, mely nem volt egyéb, mint egy keresztbe döntött szálfa, sakarfát kötél helyettesítette, mely a két parton egy-egy földbe ásott szöveghez volt erősítve. A pagony Renardet községi előjáró húré, a falu legnagyobb birtokosáé volt, svénséges, oszlop egyenes faóriásaival fél mérföldnyi területen húzódott a patak bal partján, mely mintegy elhatárolta ezt a hatalmas lombrengeteget. A víz mentén nagy bozót cserjék nőttek a nap melegében. De a pagony árnyékában nem termett más, mint moha, sok-sok sűrű, sima és lágy moha, amit ő lenyhepenész szaga és korhatfa szaga terjengett a füllett levegőben. Médéric megassította a lépteit, levette piros szegélyes fekete csákóját, és megtörölgette a homlokát. Ilyenkor reggel már meleg volt a földeken, noha még el sem ütötte a 8 órát. Éppen visszatette fejére a csákót, és ismét gyorsabban indult neki, amikor egy fa tövében egy kést vett észre, kisgyerek bicskát. Amint lehajolt, hogy fölvegye, pár lépéssel odább meglátott egy gyűjtőt is meg egy tűtartót. Zsebre dugta a holmit, és azt gondolta magában, majd odaadom az előjáró úrnak, azzal megint útnak eredt, de most már jól kinyitotta a szemét, hát, ha még mást is fog találni útközben. Hirtelen megtorpant, mintha sorompóba ütközött volna, mert előtte, vagy 10 lépésnyire mezítelen gyermektest feküdt hanyatt a mohában. Egy 12 éves lányka volt. Széttárt karokkal, szétvetett lábakkal hevert, arca zsebkendővel letakarva. Szombján néhány apró vérfolt piroslott. Médéric lábujjhegyen lépkedett oda, mintha valami veszélytől félne, és tágra meresztette a szemét. Hát ez meg micsoda, alszik bizonyosan, de aztán meggondolta, hogy nem szokás így anyaszült mesztelen aludni reggel 7:30-kor, a hűvös fák alatt. Akkor hát halott, és valami gaztetre bukkant. Erre a gondolatra, pedig kiszolgált katona volt, hideg borzongás szalad végig a hátán. Aztán meg olyan ritkán esett itt faluhelyen gyilkosság, hát még gyermekgyilkosság, hogy nem tudott hinni a szemének. De sebesülés nem látszott rajta, semmi egyéb, csak az a kis aludt vér a combján. Akkor hát hogyan ölték meg? Megállott közvetlen mellette, és a botjára támaszkodva nézte. Biztos, hogy ismerte, mert hiszen ismerte a környék valamennyi lakosát, de mivel nem láthatta az arcát, nem tudta kitalálni, ki lehet. Lehajolt, hogy levegye az arcáról a zsebkendőt. Már nyúlt is felé a kezével, de hirtelen meggondolta magát. Szabad-e neki valamit megváltoztatni a holttest állapotán a bírósági szemle előtt? A bíróságot olyan generális félének képzelte el, akinek semmi sem kerüli el a figyelmét, s aki épp annyi jelentőséget tulajdonít egy elveszett gombnak, mint annak, ha valakit késsel hasba szúrnak. Hát ha valami fontos bűnnyel van ez alatt a zsebkendő alatt. Szóval perdöntő tárgyi bizonyíték, mely értékét veszítheti, ha valaki avatatlan kézzel nyúl hozzá. Fölállt, hogy elszaladjon az előjáró úrhoz, de most újabb gondolat tartotta vissza. Ha a kislány netán még életben van, akkor nem hagyhatja itt. Szép csendesen letérdelt, óvatosságból jó messze a testtől és a kezét kinyújtotta a lány lába felé. Hideg volt, azaz iszonyú hidegség dermesztette meg a kezét, melytől olyhát borzongató a holttest érintése, s amely eloszlat minden kétséget. A postásnak, mint később mesélte, erre az érintésre fölkavarodott a gyomra és a szája. Van kiszáradt a nyál, talpra szökött, és a pagolyon átfutásnak eredt Renardetúr háza felé. Botját hóna alá fogva, ökölbe szorított kézzel, előre szegezett fejjel, futólépésben haladt. Levelekkel meg újságokkal teletömött bőri szákja ütemesen verdeste oldalát. Az előjárói egy parkszerű erdőcske túlsó végén állt, és falát az egyik oldalon a Brindille vizemosta, mely ezen a környéken kis mocsárrá szélesedett. Ódon, szürke kövekből rótt, nagy, négyszögletes épület volt, mely hajdanában ostromokat állt ki, sapatak felől a vízmedrébe épített hatalmas, 20 méter magas torony védte. Erről a várfokról vigyázták régen az egész vidéket. Ersznart toronynak hívták, senki sem tudta pontosan, miért. Valószínűleg ebből az elnevezésből eredt a Renardet név, melyet ennek az állítólag 200 esztendeje egy családban öröklött birtoknak a tulajdonosai viseltek. Mert a Renardet nemzetség egyike volt azoknak a majdnem nemes polgárcsaládoknak, amelyek vidéken gyakoriak voltak a nagy forradalom előtti időkben. A postás berontott a konyhába, ahol a cselédség éppen reggelizett, és elkiáltotta magát. Fönn van már az elüljáró úr, rövesd beszényikék vele. Médéric bácsiról tudták, hogy komoly és megfontolt ember, és mindjárt látták, hogy valami súlyos eset történhetett. Mikor bejelentették, Renardet úr meghagyta, hogy vezessék be. A levélhordó, amint csákójával a hóna alatt, sápadtan és lihegve belépett, az előjárót egy hosszú asztal mellett találta, mely tele volt szétdobált papírokkal. Termetes, nagy darab ember volt, esetlen, vörös. Képű, bikaerejű férfi. A környéken általában kedvelték, féktelenül heves természete ellenére. 40 éves lehetett, fél éve, hogy megözvegyedett, és falusi nemes módjára éldegélt a földjein. Lobbanékony vére miatt gyakran keveredett kínos összetűzésekbe, melyekből mindannyiszor baráti elnézéssel és tapintatossággal rántották ki Roy Letors bírái. Nem ő volt az, aki egy ízben lelökte a bakról a gyors postakocsisát, mert az majdnem elgázolta Miss Macot, a házőrző kutyáját. Nem ő törte be a bordáját egy vadőrnek, aki veszekedett vele, mert puskával a vállán átvágott a szomszédjának a földjén. Nem ő kapta galléron még az alprefektust is, amikor ez megállapodottá faluban, közigazgatási körútján, melyet Renardet úr kortes körútnak minősített. Ugyanis családi hagyománya alapján a kormánnyal szemben következett sen ellenzéki volt. Az előjáró megkérdezte, mi a baj, Médéric, az előjáró úr pagonyában hódtan leltem egy kis jányt. Renardet úr tégla vörös képpel ugrott föl. Mit beszél, Kend, egy kislányt? Igenis, előjáró úr, egy kislányt, pucéran, véresen feküdt, hanyatt, oszt meg volt halva. Az előjáró elkáromkodta magát, az áldóját neki. Alig ha nem a kis Rockwell-uza lesz. Az imént jelentették, hogy tegnap nem ment haza az édesanyjához. Merre találta meg Kend? A postás megmagyarázta a helyet, apróra leírta, és ajánkozott, hogy oda vezeti az előjárót. De Renardet méregbe jött. Nem kell. Nincs szükségem Kendre, küldje ide, de tüstént, a mezőőrt, a községi hírnokot és az orvost, Kend megmenjen a dolgára. Egy-kettő, siessen, és mondja meg nekik, hogy a pagonyban találkozunk. A levélhordó, hatósági ember lévén, szót fogadott, és elindult, de magában mérgelődött. Bánta nagyon, hogy nem lehet ott a tényálladék fölvételénél. Az előjáró maga is szedelőzködött, fogta a kalapját, nagy, széles peremű, puha nemes kalapját, és pár pillanatig megállt a lakása küszöbén. Előtte széles, gyepes térség terült el, melyen három nagy folt színesedett, egy piros, egy kék meg egy fehér, három terjedelmes ágyas, tele nyíló virágokkal, az egyik a házzal szemközt, a másik kettő két oldalt. Távolabb a pagony szélső fái meredtek az égnek, míg bal felől, túl a láppá szélesedett Brindille patakon, tágas mezőségek látszottak, egy lapály, melyen vízcsárkok húzódtak, meg hosszú sorfüzek, mint holmitörpe, tömzsi szörnyetegek, melyeknek folyton nyesett, roppant vaskos, alacsony törzsein vékony gajakból reszketek sörény hullámzott. Jogkészt, az istállók, pajták és a birtokhoz tartozó többi gazdasági épület mögött kezdődött a gazdag marha tenyésztő parasztok lakta község. Renardet lassan ereszkedett le a tornáca lépcsőjén, és bal felé tartva, a patakig ment, majd hátra tett kézzel, kényelmesen bandukolt a vízmentében. Lehajtott fővel mendegélt, és időnként körülnézett, nem lát-e valakit azok közül, akiket hivatott. Amint a fák alá ért, levette a kalapját, és megtörölte a homlokát, úgy, mint az imént Médéric, mert a forró júliusi nap tüzes záporként verte a földet. Azután folytatta útját, majd ismét megállt, és ellenkező irányba tartott. Egyszer csak lehajolt, zsebkendőjét megmártotta az előtte csordogáló patakban, és a kalapja alá, a fejért terítette. A víz cseppekben csurgott le a halántékán, mindig lila színű fülén, vastag, vörös nyakán, és lassacskán leszivárgott fehér ingallérja mögé. Minthogy még egy lelket sem látott, dobbantott a lábával, azután elkiáltotta magát. Ha-ho, ha-ho, jobb kéz felül egy hang válaszolt. Ha-ho, ha-ho, és a fák között feltűnt az orvos alakja. Apró, sovány ember volt, valamikor a katonaságnál sebészkedett, s a környéken igen ügyes orvos hírében állott. Sántított, mert hadiszolgálatban megsebesült, és bottal járt. Azután megjelent a mezőr és a községi hírnok is, akik egyszerre kapták az értesítést, hát együtt is érkeztek. Nagyon ijedt arcot vágtak, és szuszogva közeledtek, hol lépésben, hol ügetős ijegységgel, és oly sebesen lóbálták a karjukat, hogy úgy látszott, mintha azzal nagyobb munkát végeznének, mint a lábukkal. Renardet odaszólt az orvosnak. Tudja, miről van szó? Tudom, egy gyereket halva talált Médéric az erdőn. Úgy van. Gyerünk! Elindultak egymás mellett, nyomukban a két ember. Nesztelenül lépkedtek a mohában. Szemüket kutatva jártatták maguk előtt. Dr. Labarbe egyszer csak kinyújtotta a karját. Ott van, tessék nézni, jó messzi a fák között valami fehérség csillant fel. Ha nem tudták volna, mi az, nem találták volna ki. Oly vakító fehérnek látszott az a valami, hogy egy eldobott vászonrongynak vélte volna az ember. Mert a lombok közt besikló napsugár széles, ferde fénycsíkot vetett a has fehér bőrére. Amint közeledtek, lassanként kirajzolódott a test alakja, a kendővel letakart fej, mely a patak felé fordult, és a széttárt, mint egy keresztre feszített kar. Irgalmatlan melegem van, mondta az előjáró. Azzal a brindille vize fölé hajolt, újból megmártotta a zsebkendőjét, és visszatette a homlokára. Az orvos sietni kezdett, érdekelte a lelet. A hullához érve leguggolt, hogy megvizsgálja, de nem nyúlt hozzá. Csíptetőt tett az orrára, mint mikor egy érdekes tárgyat néz az ember, és csendesen forgolódott körülötte. Hátra se nézett, úgy mondta, az erőszakosság és gyilkosság rögtön megállapítható. Egyébként ez a kislány már majdnem éretnő, tessék nézni a mellét. A meglehetősen fejlett két kebel a halálban elpegyhűdve csüngött a leány melkasán. Az orvos vigyázva vette le a zsebkendőt, mely elfötte a leány arcát. Az arca fekete volt és iszonytató, a nyelve kilógott, a szeme szinte kibudjant. Az orvos újra megszólalt. A mindenit, ezt bizony megfojtották, de előbb ellátták a baját. Megtapogatta a hullanyakát. Puszta kézzel folytották meg, egyébként a gyilkos nem hagyott különösebb nyomot, sem karmolást, sem új nyomatot. Úgy van, csak ugyan a kis Rockwell-ujza. Finoman visszatette a zsebkendőt. Nekem itt semmi teendőm, legalább 12 órája halott. Értesíteni kell az ügyészséget. Renardet guggoló helyzetben, hátratett kézzel, merev szemmel nézte a fúvön elterült kicsiny testet. Szegényke, dörmögte, meg kellene keresni a ruháját. Az orvos a hullakezét, karját, lábszárát tapogatta. Bizonyosan fürödni jött ide, mondotta. A ruhája ott lesz valahol a patak partján. Az előjáró intézkedett. Principe fiam, ez a községi írnok volt, te menj és keresd meg a szóhmókot a patak partján. Te pedig... Maximé, ez meg a mezőőr volt, szaladj Roy letorzsba, hívd ide a vizsgálóbírót a csendőrséggel. Egy óra múlva itt legyenek, megértetted, a két ember elloholt. Renardet pedig így szólt, miféle az ember járhatott erre mifelénk, aki ilyesmit követett el. Az orvos dörmögve felelt. Ki tudná azt, akárki képes rá, külön-külön mindenki, általában nézve senki, akár valami csavargó, vagy dologtalan munkás is lehetett a gyilkos. Amióta köztársaság vagyunk, úton útfélen akadni ilyenekre. Mind a ketten bonapartisták voltak. Az előjáró újból megszólalt. Igaza van, csak valami idegen lehetett, vándorlegény, hontalan, ágról szakadt csavargó. Az orvos, mintha mosolygott volna, ahogy hozzátette. És asszonytalan. Nem volt jó vacsorája és jó fekvőhelye, hát megszerezte magának a többit. Sejtelmünk sincs, micsoda gazt tettekre viszi rá az embereket az alkalom. Tudta ön, hogy ez a kislány eltűnt. És a botja végével sorra megérintette a halálban megmerevült ujjakat, mintha zongorázna rajtuk. Tudtam, az anya eljött hozzám tegnap este, 9 óratájban, hogy a gyerek 7 óráig, vacsora időig nem került haza. Éjfélig kiabáltunk utána az utakon, de a pagonyra nem gondoltunk. Különben is, igazán eredményes kutatást csak nappal lehet végezni. Parancsol egy szivart? Kérdezte az orvos. Köszönöm, nincs kedvem dohányozni. Ez a látvány megfekszi a gyomromat. Csak álltak, szemközt a törékeny, serdülő leány testtel, mely oly sápadtan feküdt a sötét zöld mohaszőnyegen. Egy kék hasú, kövér légy sietve, elel. Akadva sétált végig a combján, megállott a vérfolton, továbbment, de visszatért, fölkúszott az egyik keblére, majd leszállott, hogy a másikat is kitapasztalja, szürcsörni való után keresgélt a holttesten. A két férfi nézte az imbolygó fekete pontot. Az orvos megszólalt, milyen szép is egy légy a fehér bőrön. Igazuk volt a múlt századbeli nőknek, akik legyeskét tapasztottak az arcukra. Miért is szűnt meg ez a divat? Az előjáró nyilván semmit sem hallott, annyira elmerült a gondolataiba. De hirtelen hátrafordult, mert valami zaj ütötte meg a fülét. Főtötős, két tötényes asszony közeledett szaladva a fák között. Az anya volt, Rokve néni. Mikor meglátta Snardeturat, elbődült. A gyerekem, hun van az én gyerekem? Úgy meg volt zavarodva, hogy mindenhová nézett, csak a földre nem. Egyszerre csak meglátta, megtorpant, fölemelte a két karját, és éles, velőtrázó sikolyba tört ki, mint mikor a juhot herélik. Azután a holttesthez rohant, térdre rogyott, és levette, nem, letépte az arcára borított zsebkendőt. Amint meglátta ezt az iszonyúan megfeketült és földuzzadt arcot, hirtelen fölegyenesedett, azután földhöz szorította az arcát, és a mohaszőnyegbe folytotta rettenetes, szakadatlan visítozását. Hosszú, sovány testét, melyre szorosan ráfeszült a ruha, görcsös vonaglások rázták. Szoknyája alól kilátszó csontos bókája és vastag kék harisnyás, szikkadt lábikrája iszonyúan reszketett. Begörbült ujjaival kaparta a földet, mintha gödröt akarna ásni, hogy elrejtőzzék benne. Az orvos megindultán mormolta. Szegény asszony, Renardet furcsa gyomorkorgást érzett. Azután orrán száján egyszerre, harsogó tüsszentés féle jött ki. Azzal elővette a zsebkendőjét, abba kezdett sírni. Csukló, zokogó sírással, és időnként trombitáivá fújta az orrát. Közben motyogott valamit. Krisz, 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 Krisztusát annak a disznógazembernek, aki ezt csinálta. Megnyúzom, ha a kezem közé kerül. Most azonban visszajött Principe, csüggett arccal, üres kézzel. Nem találok semmit, előjáró uram, sehol sem, mit se. A másik meghökkenve, sírásba fúló hangon dör. Mögte, mit nem találsz, a kislány cókmókját, csak keresd tovább és megtaláld ám, mert velem gyűlik meg a bajod. Az írnok tudta, hogy az előjáróval nem lehet packázni, félénken elsompolygott, és gyáván sandított a tetemre. A fák közt távolról hangok csaptak fel, zűrzavaros lárma, közeledő néptömeg zaja, ugyanis Médéric, körútja során, házról házra hordta a hírt. A falusiak először megdermedtek, és csak az utcán tárgyalták meg, kiki a háza küszöbéről. Azután összeverődtek. Néhány percig karattyoltak, hogy a saját szemükkel lássák. Csoportonként érkeztek, kissé tétovázva és nyugtalanul, féltek az első benyomás döbbenetétől. Mikor meglátták a hullát, megálltak, nem mertek közelebb menni, és csak halkan sugdolóztak. Azután neki merészkedtek, pár lépést tettek előre, hol megálltak, hol megint közeledtek, lassanként szoros gyűrűt alkottak a halott leány, az anya, az orvos és Renardet úr körül, nyugtalan és zajgó kört, mely még összép szorult, amikor az utoljára érkezettek hátulról lögdősödni kezdtek. Már-már szinte ráléptek a hullára, néhányan le is. Guggoltak, hogy megtapintsák. Az orvos rájuk szólt, hogy táguljanak. Az előjáró, hirtelen fölriadva kábultságából, égtelen haragra lobbant, és kikapva a pálcát Labarbe doktor kezéből, rátámadt közigazgatási alattvalóira. Takarodjatok innen baromcsorda! Takarodjatok innen, egy pillanat alatt, vagy 200 méternyire tágult a kíváncsiskodó köre. Rokve néni fölállt, megfordult, leült, és mostantól az arcára tapasztott két tenyerébe sírt. A tömeg nagyban tárgyalta az esetet, és egyik másik kamaszgerjedt pillantással nézte a mezítelen, ifjú testet. Renard észrevette, hirtelen levetette magáról a vászon kabátját, és a leánykára terítette, aki teljesen eltűnt a hatalmas ruhadarab alatt. A kíváncsiak közelebb bóvakodtak. A pagony hemzsegett a sokaságtól. Beszédhangok szüntelen mormolózaja verte föl a nagy fák tömött lombsátorát. Az előjáró ingújban állt ott, bottal a kezében, harcias tartásban. Szemlátomást ingerelte a nép kíváncsiskodása, és többször is elmondta. Aki közel merészel jönni, azt agyonverem, mint egy kutyát. A parasztok nagyon féltek tőle, azért jó messze húzódtak. Labarbe doktor szivarozva ült le Rokve néni mellé, és beszélni kezdett hozzá. Igyekezett megvigasztalni. Az asszony tüstént levette kezét az arcáról, és siránkozó szavak áradatával válaszolt, a beszédőzönébe bontva bánatát. Elmesélte az egész életét, férjhez menetelét, az ura halálát, aki marhahajcsár volt, és egy bika dövte agyon, a leánya gyermekkorát, elmondta, milyen keserves sorsa volt neki, vagyontalan özvegynek, a kicsinyével. Nem volt egyebe, mint ez a kis Luizikája. És ezt is megölték. Megölték itt, az erdőben. Egyszerre eszébe jutott, hogy látni akarja. És térden csúszott a hulláig, fölemelte a ráterített kabát egyik csücskét. Azután visszaejtette, és folytatta a jajveszékelést. A tömeg csöndben figyelte az anya minden egyes mozdulatát. De hirtelen nagy mozgolódást támadt a zsandárok, kiabálták. Két zsandár tűnt fel messze, gyors ügetésben jöttek, közrefogva a kapitányukat, meg egy kicsi, vörös pofaszakállas urat, aki majom módra ficánkolt egy magas, fehér kanca hátán. A mezőőr épp abban a pillanatban akadt rá Putoim vizsgáló bíró úrra, mikor az a lovát nyergeké, hogy minden napi séta lovaglására induljon, mert szerette adni a nagyszerű lovast, nagy mulatságára a katonatiszteknek. A kapitánnyal egyszerre szállt le a nyeregből, és kezet szorított az előjáróval meg az orvossal, vizslaszemeket vetve a vászon kabátra, melyet földuzzasztott az alatta fekvő holttest. Miután kellőképpen tájékozódott, először is a csendőrökkel kikergettette a nézőközönséget a pagonyból, a közönség azonban csak hamar ismét föltűnt a mezőn, és sövényt alkotott, izgatott, mozgolódó fejek hosszú élő sövényét, végig a Brindisz túlsó partján. Az orvos elmondta megállapításait, Renardet Tironnal feljegyezte a noteszába. A tényállást fölvették, iktatták és jegyzetekkel látták el, anélkül, hogy bárminő felfedezésre jutottak volna. Maximé is visszatért, nem találta meg a ruhákat. A ruhák eltűnése mindenkit meglepett, senki sem tudta másra, mint lopásra magyarázni. De minthogy a rongyok együttvéve nem értek húzgarast, a lopás is valószínűtlennek látszott. A vizsgálóbíró, az előjáró, a kapitány és az orvos. Maguk is kettesével nyomozásra indultak, minden kis cserjét tűvé tettek a patak mentén. Renardet azt mondta a bírónak, mivel magyarázza azt, hogy az a bitanga cofmókot elrejtette, vagy elvitte, a testet pedig fedetlenül, úgy szólván közszemlére téve hagyta itt. A másik fortélyos és minden tudó ábrázattal bűnyögte. H.M., tán valami cselrejlik-e mögött? Ezt a bűntényt, vagy butabarom követte el, vagy egy ravasz róka. Akárhogy is, majd csak rájövünk. Kocsizörgésre neszeltek föl. Bírósági urak érkeztek. Az ügyész helyettes, az orvos és a jegyző. Elénk eszmecsere közt fogtak hozzá ismét a nyomozáshoz. Renardet egyszerre megszólalt. Legyen szerencsém az urakhoz egy kis villás reggelire. Mindnyájan mosolyogva elfogadták a meghívást, és a vizsgálóbíró, aki úgy találta, hogy erre a napra épp eleget foglalkoztak a kis Rockwell-Luizával, az előjáróhoz fordult. Megengedi, hogy önhöz vitessem a tetemet? Akadtán a házban egy szoba, ahol estig elmaradhat. A kérdezett zavarba jött. Hát igen, motyogta, vagy nem is, őszintén szólva, jobb szeretem, ha nem kerül a házamba tetszik tudni a cselédeim. Azok, már is, holmi kísértetekről fecsegnek, a tornyomban, a Renard toronyban. Tetszik tudni, akkor aztán egy sem maradna meg nálam. Nem, inkább ne, a bíró elmosolyodott. Helyes, majd mindjárt elvitetem Roy-ba, törvényes hullavizsgálatra. Azzal az ügyészhez fordult. Megengedi, hogy igénybe vegyem a kocsiját. Hogy ne, parancsoljon, a társaság visszatért a hullához. Rockwell néni ekkor már a leánya mellett ült, fogta a kezét, és tétova, zavart nézéssel bámult maga elé. A két orvos megpróbálta elvezetni onnét, hogy ne lássa, mikor elviszik a kicsikéjét, de az anya tüstént megértette, hogy mit akarnak, és a hullára borult, átölelte. Feküdt rajta, és kiabált. Nem a maguké, az enyém, az én gyermekem. Megölték a gyerekemet. Oda nem adom, nem lesz a maguké. A férfiak mind megzavarodva állták körül, nem tudták, mit évők legyenek. Renardet letérdelt, és beszélni kezdett hozzá. Hallgasson ide, Rockwell néni, meg kell lenni, hogy megtudhassuk, ki ölte meg. Másképp nem tudhatjuk meg. El kell fogni a gyilkost, hogy megbüntethessük. Ha megtaláljuk, visszakapja a gyerekét, ígérem. Ez azért fatott. Az asszony tébolyult szemében a gyűlölet szikrája villant fel. Hát elfogják. Elfogjuk, ígérem. Fölállt, elszánta magát, hogy nem áll útjukba az uraknak. De mikor a kapitány így dör mögött. Furcsa, hogy a ruháit sehol sem találják. Ez az új gondolat, mely addig eszébe sem jutott, belevette magát paraszti koponyájába. Azt kérdezte. Jaj, hun van a cofmókja? Az is az enyém. Adják elé. Jaj, hová tették a cofmókját? Váltig magyarázták neki, hogy a ruhákat sehol sem lehetett megtalálni. Ő makacsul követelte a cofmókot. Egyre csak sírt és rimánkodott. Az enyém, adják elé. Jaj, hun van, adják elé. Mennél jobban igyekeztek lecsillapítani, annál jobban zokogott, nem lehetett észhez téríteni. Már nem. A hullát követelte, csak a ruhákat akarta, a leány ruháit. amiben talán épp annyira részes volt a szegény ember fukarsága, akinek a szemében egy pénzdarab egy egész vagyont jelent, mint az anyai szeretet. És mikor a kicsintest a Renardet házából hozott a karókba bugyolálva, eltűnt a kocsiban, az öregasszony, amint ott állt a fák alatt, az előjáró és a kapitány között, üvölteni kezdett. Nem maradt semmim a világon, nem maradt semmim, még a kicsi főkötője sem, a kicsi főkötője. Nem maradt semmim, semmim, még a kicsi főkötője sem. Megjött a plébános is, egészen fiatal, de már elhízott pap. Vállalkozott rá, hogy szép szerével elvezeti Rokvenénit, és együtt indultak a falu felé. Az anya keserve enyhült az egyházi férfiú kenetes szavainak hatása alatt, aki ezerszeres túlvilági kárpótlást ígért neki. De azért egyre hajtogatta. Ha legalább az a kicsi főkötő megvolna. Nem tágított ettől a gondolattól, mely úrrá lett. Minden más fölött az agyában. Renardet messziről oda kiáltott. Velünk ebédel főtisztelendő úr. Egy óra múlva, a paparra fordult, és azt felelte. Nagyon szívesen, előjáró úr. Délben önnél leszek, és az egész társaság a ház felé tartott, amelynek szürke homlokzata már látszott a fák közül, látszott a Brindille partján emelkedő vártorony is. Sokáig falatoztak. A társalgás a bűntény körül forgott. A vélemények megegyeztek. A gyilkosságot valami csavargó követhette el, aki történetesen arra járt, amikor a kicsike fürdött. Azután a hatósági urak visszamentek Royiba, jelezve, hogy másnap korán reggel ismét itt lesznek. Az orvos és a plébános hazament. Renardet azután visz. Szatért a pagonyba, sott járkált hátra tett kézzel, sötétedésig. Jókor lefeküdt, és másnap még aludt, mikor a vizsgálóbíró berontott a szobájába. A kezét dörzsölgette. Elégedett arccal mondta. Lám, lám, ön még ilyenkor alszik, pedig nagy újság van ám, barátom. Az előjáró fölült az ágyában. No, mi az? Ó, roppant érdekes dolog. Emlékszik, ugyebár, hogy az anya tegnap folyton valami emléket követelt a lányától, főleg a kis fejkötőjét. Hát már na reggel, ahogy kinyitja az ajtaját, gyermekének két kis facipőjét találta a küszöbön. Ez azt bizonyítja, hogy a bűntényt egy falubeli követhette el, valaki, aki utóbb megszánta az anyát. Azon felül itt van Médéric postás, aki elhozta nekem a halott lány gyűjtőjét, zsebkését és tűtartóját. Eszerint a gyilkos, amint elvitte a ruhát, hogy elrejtse, elszórta ezeket a tárgyakat, melyek nyilván a ruha zsebében voltak. Én főképpen a facipő dolgának tulajdonítok jelentőséget, mert ez bizonyos erkölcsi érzékre és látszívűségre vall a gyilkosnál. Tudja mit, ha van kedve, vegyük sorra együtt az önfalujának nevezetesebb lakóit. Az előjáró fölkelt, csengetett, hogy hozzanak meleg vizet a borotválkozáshoz. Szívesen, mondotta. De hosszú lesz, jó, ha mindjárt hozzáfogunk. Putoin úr ráült lovagolvást egy székre, még a szobában sem hagyta békén a lovagló szenvedély. Renardet fehér habot kent az állára, és megnézte magát a tükörben. Azután megfente a szíjon a beretváját, és így szólt. Sarvelin legnevezetesebb lakója József Renardet előjáró, jómódú gazda, goromba fráter, aki veri a vadőröket és kocsisokat. A vizsgálóbíró elnevette magát. Elég. Lássuk a következőt. Utána jön nevezetesség dolgában Pelleden helyettes előjáró, állattenyésztő, szintén jómódú gazda ember, huncut paraszt, igen ravasz, igen agyafurt, kivált pénz dolgokban, de nézetem szerint képtelen ilyen gaztettet elkövetni. Gyerünk tovább, szólt Putoin, így aztán borotválkozás és mosakodás közben Renardet folytatta ezt az erkölcsi szemlét. Sorra vette Sarvelin valamennyi lakosát. Két órai társalgás után a gyanújuk három eléggé kétes egyénen állapodott meg. Egy Szavalle nevű vadorzó volt az egyik, a másik egy Fisztráng és rákhalász, név szerint Pakvet, a harmadik Szlovis, a falumarha pásztora. Egész nyáron át folyt a nyomozás, de a tettes nem került kézre. Akik egy gyanúba fogtak és bezártak, azok könnyűszerrel be tudták bizonyítani ártatlanságukat, és az ügyészség kénytelen volt megszüntetni a bűnös üldözését. De ez a gyilkosság, úgy látszott, az egész környék nyugalmát rendkívüli módon fölkavarta. A lakosság lelkében valami nyugtalanság maradt, valami kósza félelem, titkos rémület, amit nem csupán a nyomozás sikertelenségére volt visszavezethető, hanem arra a különös leletre is, a két facipőre, amit a gyilkosság után való napon talált Rokvenéni az ajtaja előtt. Az a tudat, hogy a gyilkos jelen volt a bírói szemlén, hogy még bizonyosan most is a faluban él, ott kísértett az emberek képzeletében, bevette magát a lelkükbe, és állandóan fenyegető veszedelemként lebegett a környék fölött. A pagony egyébként rettegett, félve került hely lett, azt tartották, hogy kísértetek járnak benne. Azelőtt a falubeliek minden vasárnap délután kijártak oda sétálni. Leültek a mohába az óriási fák tövében, vagy pedig a víz mentén járkáltak, lesve a füves mederben ficánkoló pisztrángokat. A fiúk tekéztek, golyóztak, labdáztak, olyan helyeken, ahol kisimított, ledöngölt talajt találtak. A lányok négyesével ötösével karomfogva sétáltak, sipákoló hangon fülsértő románcokat daloláztak, hamis nótázásuk fölverte a csöndet, és úgy ingerelte a fogidegeket, mint a savanyú ecet. Most már senki sem járt keltesűrű és magas lombsátor alatt, mintha csak attól tartottak volna az emberek, hogy lépten nyomon valami heverő hullára bukkanhatnak. Eljött az ősz, a fák elhullatták lombjukat. Éjjel-nappal hult a lomb, kavarogva szálingóztak a nagy fákról a könnyű, kerek deblevelek. És az ágak között titott már átcsillant az égkékje. Néha-néha, amikor szélroham süvített végig a lombkoronákon, hirtelen megsűrűsödött a csendes, folytonos lombeső, sustorgó záporrá fokozódott, samohos talaj vastag, sárga szőnyeggel borította be, mely kissé zörgött a léptek alatt. És ennek a zápornak szinte megfoghatatlan móraja, ez a hullámzó, meg nem szűnő, szelíd és bánatos moraj úgy hangzott, mint a panasz, és ezek a folyton hulló levelek, mintha könnyek lettek volna, szomorú, nagy fák nagy könnycsepjei, melyek éjjel-nappal síratták, hogy vége a szép évszaknak, hogy vége a hűs hajnaloknak és az enyhe alkonyoknak, vége a meleg fuvarmaknak és a ragyogó verőfénynek, és talán síratták azt a bűntényt is, melyet árnyékukban elkövetni láttak, síratták a szegény gyermeket, akit valaki ott, az ő tövükben, meggyalázott és megölt. Sírtak a fák a puszta és üres erdő csendjében, az elhagyott és irtózva került erdőben, ahol egymagában bolyongott a lélek, a halott kislány kicsiny lelke. A brindille, melyet az ivatarok megárasztottak, sebesen rohant, sárgán és mogorván, letarolt partjai közt, melyeket sovány és csupasz füzek kettős sövény eszegett. És lám, Renardet egyszerre csak ismét elkezdett sétálgatni a pagonyban. Minden nap, ha leszállt az este, kijött a házából, lassan leereszkedett a tornác lépcsőjén, és álmodozva, zsebre dugott kézzel andalgott a fák alatt. Sokáig járkált a nedves, lágy mohán, mi alatt a hollók, melyek a környék minden részéből ide gyűltek, hogy a magas fák sudárai nézakázzanak, éles, baljós károgással seregestül hömpölyögtek keresztül a levegőn, mint valami szélrázta, óriási gyászfátyol. Olykor letelepettek, fekete foltokkal tarkázva a fágakat, melyek belemosódtak az égbolt vörösébe, az őszi alkonyaiban vérző égboltozatba. Majd hirtelen nagy suhogással fölrebbentek, és ismét kibontották az erdő fölött rögtük hosszú, sötét zászlaját. Végül lecsaptak a legmagasabb szál fákormára, és lassan elhalt a zsivajuk, mi alatt a sűrűsödő sötétben fekete tollazatú cv beolvadt az éjszaka fekettségévei. Renardet még egy darabig csendesen ügyelgett a híjak alatt, majd amikor a sűrű homályban tovább már nem járhatott, hazament, mint valami súlyos tömegesedbe a karosszékbe, az égő kandalló elé, kinyújtotta a tűz felé átnedvesedett lábát, mely sokáig párolgott a lángok melegében. Egy reggel aztán nagy újság járta be a környéket, az előjáró kivágatja a pagonyát. 20 favágó már javában dolgozott. A házhoz legközelebb eső sarkával kezdtek, és a gazdájuk felügyelete alatt gyorsan haladtak előre. A munka azzal kezdődik, hogy az ágnyeső felkúszik a fatörzsre. Hevederrel oda kötözi magát, selőbb átkarolja a törzset, majd fél lábát fölemelve, erősen belevágja a sarkára erősített acélkampót. A kampó hegye belefuródik a fába, és erősen megáll benne, az ember pedig úgy emelkedik följebb rajta, mint egy lépcsőn, hogy a másik, szintén kampóval fölszerelt lábával ugyanúgy tegyen, és kezdje előről az elsővel. Minden egyes kapaszkodásnál följebb viszi a kötél hevedert, mely derekát a fához erősíti. Az oldalán csillogó acél fejszelóg. Lassan kúszik egyre magasabbra, mint egy élősdi állat, mely egy óriást kezd ki, lomhán emelkedik fölfelé a rengeteg oszlopon, karjával átöleli, lábával sarkantyúzza, hogy letarolhassa. Mikor eléri a legalsó ágakat, megáll, lecsatolja oldaláról az éles kertészkést, és belevág. Lassan, de biztosan, egészen a törzsnél metszi a favégtagját. Egyszerre csak megreccsen az ág, hajlik, nyekken, letörik, és estében súrolja a szomszédfákat. Azután a kidöntött fák ismert robajával zuhan a földre, és sok apró gajacskája még sokáig remeg. Több ilyen ágnyeső dolgozott, a talajt ellepte a rözsécé és faforgás, amit az emberek nyalábokba kötöztek és halomba raktak, akik nem döntött törzsek pedig roppant cölöpöknek, óriási, lefejezett és az éles acélcsekkel csupaszra nyesett pilléreknek látszottak. És mikor az ágnyeső elvégezte a dolgát, az egyenes, fölülvékonyodó fatörzs csúcsán hagyja a magával hozott kötél véget, azután pedig a sarkantyúk segélyével visszakúszik. A lekopasztott törzset a favágók a tövénél támadták meg hatalmas fejszecsapásokkal, hogy csak úgy viszhangzói tapagony. Mikor a fatönk bevágott seb már elég mélynek látszott, néhányan ütemes kiáltásokkal nekirugaszkodtak az oromra erősített kötélnek, és egyszerre csak. Megrecsent a rengeteg árboc, és tompa robajjal zuhant a földre, s ez úgy hangzott, mint a távoli ágyúdörgés. És az erdő nap után fogyott, sorra elveszítette fáit, mint ahogy egy hadsereg elveszíti a katonáit. Renardet most már ki nem mozdult a pagonyból, reggeltől estig ott volt, mozdulatlanul, hátratett kézzel szemlélte a pagony haldoklását. Mikor egy-egy fa kidőlt, rátette a lábát, mint egy holt tetemre. Azután a következőre vetette a szemét, valami titkos és csendes türelmetlenséggel, mintha várt, remélt volna valamit ennek a mészárlásnak a végétől. Ez alatt egyre közelebb jutottak ahhoz a helyhez, ahol a halott Luizikát találták annak idején. Végre oda is értek egy este, szürkületkor. Már sötétedett, az ég is felhős volt, a favágók abba akarták hagyni a munkát, s másnapra halasztani egy hatalmas bükkfa kidöntését, de a gazda nem engedte, követelte, hogy azonnal kopasszák meg, és döntsék ki ezt a faóriást, melynek árnyékában a bűntény történt. Mikor az ágnyeső elkészült a halálra ítélt levetkőztetésével, mikor a favágók már megdolgozták a tővét, ötemberrel kezdte húzni az oromra erősített kötelet. A fa ellenállt. Hatalmas törzse, bár a közepéig behasították, szilárd volt, mint a vasárnap a munkások mindegyszerre, szabályos rándításokkal feszítették a kötelet, szinte lehasaltak a földre, és kifulladt tüvöltőzésük mutatta és egyben szabályozta erőlködésüket. Két favágó fejszét ragadva az óriás mellé állt, mint két hóhérlegény, hogy sújtson még, ha kell, Renardet pedig, kezét a fakérgének támasztva, nyugtalanul, idegesen, felindultan várta a fakidőltét. Egy ember oda szólt neki. Nagyon közel tetszik állni. A fa, mikor kidől, megütheti az előjáró urat. Nem felelt, és nem húzódott félre. Úgy látszott, mintha derékon akarná kapni a bükköt, hogy földhöz teremtse, mint valami birkózó. Hirtelen a magas faoszlop tövében recsenés hallatszott, mely, mintha végigfutott volna rajta egész a csúcsáig, mint egy fájdalmas vonaglás. Kissé meghajlott, már-már kidőlt, de még ellenállt. Az emberek izgalmukban lehorzsolták karjukról a bőrt, és még nagyobb erőfeszítéssel dolgoztak. És mikor a fa, derékba törve megingott, Renardet hirtelen előrelépett, azután kifeszített mellel megállt, hogy kivárja a föltarthatatlan zuhanást, a halálos zuhanást, amely nyomban pozdorjává zúzla. Azonban a bükk, esés közben félre billenve, csak az oldalát súrolta. Az előjáró 5 méterrel odébb arcra bukott. A munkások odarohantak, hogy fölemeljék. Már akkorra magától föltérdelt, skábán, tétova szemmel simított végig a homlokán, mintha hőrülési rohamból locsúdott volna fel. Mikor talpra állt, az emberek meglepetten, értetlenül kezdték faggatni, mit cselekedett. Hebegve azt felelte, hogy pillanatnyi elmezavar vett erőt rajta, vagy inkább egy visszatérő gyermekkori érzés. Azt hitte, ráér el szaladni a fa alól, ahogy a gyerekek szaladnak át a robogókocsi előtt, játszott a veszedelemmel, egy hét óta nőtt önnőtt benne ez az ösztönszerű vágy, s valahányszor egy fa megrecsenve kidőlni készült, az ötlött eszébe, nem lehetne még átszaladni alatta, anélkül, hogy beírné. Beismerte, hogy ez butaság, de mindenkivel megesett már, hogy ilyen esztelen, gyerekesen ostoba kísértés szállta meg. Lassan magyarázkodott, rekedten keresgélte a szavakat. Aztán ott hagyta őket. Holnap folytatjuk, emberek, holnap folytatjuk. Mikor otthon volt a szobájában, leült az asztal mellé, melyet az ernyős lámpa élesen megvilágított, s fejét két tenyerébe fogva, zokogni kezdett. Sokáig sírt, azután megtörölte a szemét, felemelte a fejét és az inga órára nézett. Még nem volt 6 óra, még van időm vacsoráig, gondolta, és az ajtóhoz ment, ráfordította a kulcsot. Azután visszament, leült az asztalhoz. Kihúzta a középső fiókot, kivett belőle egy revolvert, és rátette az irataira, a lámpa fénybe. A pisztoly célja megcsillant, és láncszínű sugarakat vert vissza. Renardet egy darabig a részegember zavart nézésével bámulta. Azután fölállt, és járkálni kezdett. Végtől végig rótta a szobát, néha megállt, de csak egy pillanatra. Hirtelen kinyitotta az öltözködő szobája ajtaját, zsebkendőjét megmártotta a vizes korsóban, és megnedvesítette a homlokát, úgy, mint a gyilkosság reggelén. Azután folytatta a járkálást. Valahányszor elment az asztal előtt, megakadt a szeme a csillogó fegyveren, és a tenyerében csiklandozást érzett. De megnézte az inga órát, és ezt gondolta, még ráérek. Elütötte a 5:30. Ekkor kezébe vette a revolvert, förtelmesen torz arccal kitátotta a száját, s a pisztoly csövét belenyomta, mintha el akarni nyelni, így maradt néhány percig mozdulatlanul, ujját a fegyver ravaszán tartva, majd hirtelen jéghideg borzongás rázta meg, s a szőnyegre köpte a pisztolyt. Azzal zokogva visszaesett a karosszékbe. Nem bírom, nem merem, Istenem, Istenem, mit csináljak, honnan vegyek bátorságot az öngyilkossághoz? Kopogtak az ajtón. Félőrülten egyenesedett fel. Inasa szólt be, tessék jönni vacsorázni. Jól van, felelt, mindjárt lemegyek. Fogta a fegyvert, visszatette a fiókba, azután megnézte magát a kandalló tükrében, nem nagyon földult-e az arca. Piros volt, mint rendesen, talán egy kicsit túl piros. Más semmi. Lement az ebédlőbe, és asztalhoz ült. Lassan evett, mint aki minél tovább szeretné kihúzni az étkezést, mint aki nem akar ismét egyedül maradni önmagával. Majd mi alatt leszették az asztalt, elszívott néhány pipa dohányt. Azután visszament a szobájába. Magára zárta az ajtót, benézett az ágy alá, kinyitott minden szekrényt, tűvétett minden szögletet, félretolt minden bútort. Azután meggyújtotta a kandalló gyertyáit, és többször megfordulva maga körül, az egész szobát rémült szorongással vette szemügyre, az arca is eltorzult, mert tudta jól, hogy ma is, mint minden éjjel, látni fogja Luizikát, a kis leányt, akit megbecstelenített, azután pedig megfojtott. Minden éjszaka megismétlődött a hátborzongató látomás. Fülzúgással kezdődött, minthogyha cséplőgép kattogását, vagy hídon áthajtó szekér zörgését hallaná messziről. Ilyenkor lihegni, fuldokolni kezdett, és kénytelen volt kigombolni a gallérját, megoldani a nadrágszíját. Járkálni kezdett, hogy meginduljon a vérkeringése, próbált olvasni, próbált énekelni, hasztalan. Gondolatai akarata ellenére visszatértek a gyilkosság napjára, és újra át kellett élnie a legtitkosabb részleteket, a heves izgalmakat, az első perctől az utolsóig. Azon a reggelen, a borzalmas nap reggelén, egy kis szédülést és fejszaggatást érzett, amit a nagy melegnek tulajdonított, úgyhogy a szobájában maradt, amíg csak villás reggelihez nem hívták. Evés után lepihent. Késő délután elment hazulról, hogy a pagonyfái alatt élvezze a hűs, enyhítő fuvarmat. 1. De amint leért, a fillett, tikkasztó levegő még jobban ránehezedett. A nap még magasan járt, s a száraz, szikkadt, meszes talaj perzselő fényárral öntötte el. A leveleket a legparányibb szellő sem bizsergette. Az állatok, a madarak, még a szöskék is, mind némák voltak. Renarc elért a nagy fák közé, és elindult a mohában arra felé, ahol a brindille egy kis üdepárát lehelt az ágak rengeteg zöld tetőzete alatt. De itt is rosszul érezte magát. Úgy rémlett neki, mintha egy ismeretlen, láthatatlan kéz szorongatná a torkát. Szinte semmire sem gondolt, minthogy rendesen nem igen szokott gondolkozni. Csak egy tétova gondolat kísértette 3 hónap óta, az, hogy újra megnősül. Gyötörte a magányos élet, lelkileg és fizikailag. 6 éven át megszokta, hogy asszony terezzen maga mellett, hozzászokott a minden pillanatban való jelenlétéhez, a mindennapos érintéséhez, szükségét érezte, parancsoló és homályos szükségét a folytonos házastársi viszonynak, a rendszeres szeretkezésnek. A felesége halála óta szünet nélkül kínlódott, maga sem tudta, miért, kínlódott, mert nem volt, akinek a szoknyája suhogását hallotta volna nap-nap után, s főleg, mert nem volt, akinek karjai közt lehűtse vérét, csillapítsa szenvedélyét. Alig 1/2 éve volt özvegy, és már is nézdegélt a környéken valami lány, vagy özvegyasszony után, akit a gyászév leteltével nőül vehetne. Szűzies lelke volt, de ez a lélek egy rettentő herkulesi testben lakozott, és érzéki képzetek kezdték zaklatni ébren és álmában. Elkergette őket magától, de csak visszatértek. És néha, saját magán mulatva, így dörmögött. Nini, olyan vagyok, mint Szent Antal. Minthogy azon a reggelen többször is elővették ezek a nyugtalanító ábrándok, kedve támadt meg fű. Rödni a brindille patakban, hogy felüdíts magát, és csillapítsa vérének heves áramlását. Kissé távolabb tudott egy széles és mély helyet, ahová a falubeliek nyáron kiszoktak járni, hogy megmártsák magukat. Oda indult. Sűrű füzek bozótja takarja ezt a tiszta vízű medencét, ahol a rohanó patak kissé megpihent, elszenderedett, mielőtt folytatta volna útját. Amint arra tartott, úgy tetszett Renardetnak, mintha kis zajt hallana, harcsobogást, mely különbözött a patak csörgedezésétől. Vigyázva félrehajtotta az ágakat, és keresztül nézett köztük. Egy kis mesztelen lány, a teste fehéren csillant ki a kristálytiszta habok közül, pocsolt 2 kézzel a vízben, kicsit lubickolt is benne, és bájos mozdulatokkal forgott saját maga körül. Már nem volt gyermek, de még nő sem. telt, formási domai voltak, de még volt benne valami a hirtelen nőtt, félig érett kamaszlányból. Renadett meg sem moccant, valósággal megbénította a meglepetés és ijegység, s a lélegzetét valami furcsa és kínos izgalom folytotta el. Dobogó szívvel lapult, mintha valamelyik buja ábránt képe vált volna valóra, mintha egy tisztátalan tündér varázsolta volna elébe ezt az izgató, de túl fiatal teremtést, ezt a kis paraszt Vénuszt, aki ugyanúgy született a patakocska tajtékos habjaiból, mint az a másik, a nagy, a tenger hullámaiból. Egyszer csak a szüzecske kiszállt a fürdőből, nem látva a leselkedőt, közeledett felé, hogy összeszedje a motyóját, és felöltözködjék. Amint a hegyes kavicsoktól féltében, óvatos tipegéssel jött feléje, Renardet úgy érezte, hogy ellenállhatatlan erő ragadja hozzá, vadállati gerjedelem öntötte el egész testét, megőrítette a lelkét, reszketett minden izében. A lány néhány percre megállt a bokor előtt, mely mögött a férfi rejtőzködött. Ekkor teljesen fejét vesztve, széttárta a gajakat, nekirontott, és átölelte. A lány fölbukott, döbbenetében védekezni, rémületében segítségért kiabálni se tudott, és Renardet elvette szüzességét, anélkül, hogy tudta volna, mit csinál. Fölébredt a bűnből, mint mikor lidércnyomásos álomból ébred az ember. A gyermek sírva fakadt. Csöndben légy, mondta Renardet. Légy csöndben, adok pénzt, de a lány nem hallgatott el. Hangosan zokogott. Ugyan légy már csöndben, kezdte újra a férfi. Hallgass már, no, hallgass el. A lány sikoltozva megfordult, el akart szaladni. Renardet egyszerre átlátta, hogy veszve van, torkon ragadta a lányt, hogy belefolytsa velőt rázó, rettentő sikolyait. Mikor szegényke a halálból menekülő vaderejével dulakodott tovább, Renardet összecsukta óriási markát a furdokolva sikoltozó kicsingége körül, és olyirtózatosan megszorította, hogy pár pillanat alatt megfojtotta, maga sem tudva, mit tesz, pusztán azért, hogy elhallgattassa. Azután az iszonyattól tévolyultan talpra szökött. A lány vérezve, megfeketedett arccal hevert mellette. Renardet menekülni akart, de ekkor dúlt lelkében fölébredt az a titokzatos, homályos ösztön, mely minden veszedelemben forgó lényen erőt vesz. Kicsi híja volt, hogy a holttestet a vízbe nem lökte, de egy másik hirtelen ötlettel a ruhára vetette magát, s kicsi bugyorba kötötte. Azután, mivel talált zsineget a zsebében, a csomagot összekötözte, és elrejtette pont egy patak egyik mélyodvában, egy fa alá, melynek tövét a brindille habjai locsolták. Azután sietve távozott, keresztül a réteken, hatalmas kerülőt tett, hogy lássák azok a parasztok, akik innen jó messze, a túlsó határban laknak, rendes időben tért haza vacsorázni, s otthon a cselédeinek töviről hegyre elmondta, merre sétált. Azért ezt az éjszakát átaludta, nehéz, baromi álmot aludt, így alhatnak olykor a halálra ítéltek. Csak pirkadatkor nyitotta ki a szemét, és gaztettének fölfedezésétől rettegve, gyötrelmek közt várta be fölkelésének szokott óráját. Azután részt kellett vennie a tényálladék fölvételében. Alvajáró módjára végezte a dolgát, mint egy a részegség ködén keresztül rémztek elébe a tárgyak és az emberek, a valószínűtlenség érzésének abban a ködében, mely nagy szerencsétlenségek idején elhomályosítja az öntudatot. Csak a rokvenéni velőt rázó sikolya hatolt a szívéig. Ebben a pillanatban kicsi híja volt, hogy térdre nem vetette magát az asszony előtt, ezt kiáltva én voltam. De erőt vett magán, éjszaka mégis fölkelt, hogy kihalássa a megölt lány facipőjét, és oda tegye az anya küszöbére. Míg a vizsgálat folyt, míg az orránál fogva vezethette és megtéveszthette a bíróságot, addig nyugodt volt, uralkodott magán, ravaszul és mosolygósán. Higgadtan megvitatta a hatósági emberekkel mind a ma föltevéseket, melyek azoknak az eszében megfordultak, szembeszállt a véleményükkel, halomra döntötte az okoskodásukat. Még valami kegyetlenül fájdalmas gyönyörűséget is érzett azon, hogy keresztezheti a nyomozásukat, megzavarhatja a gondolatmenetüket, hogy tisztára moshatja, akiket gyanúba fogtak. De attól a naptól fogva, mikor a nyomozást abba hagyták, mind idegesebb lett, mind ingerlékenyebb, ha nem is mutatta. Minden váratlan zajra fölugrott ilyettében. Minden apró cseprő okból összerezzent, néha tetőtől talpig megrázkódott, ha egy légy a homlokára röppent. Ekkor lebírhatatlan mozgásigénye támadt, nagyokat kóborolt, egész éjszakákat ébren töltött, föl alá járva a szobájában. Nem, mintha lelkiismeret furdalásai lettek volna. Durva természete nem volt fogékony az érzelmi árnyalatok, vagy erkölcsi aggályok iránt. Erélyes, sőt erőszakos ember volt, arra született, hogy háborúskodjék, hogy földújja a meghódított országokat, lemészárolja a legyőzötteket, tele volt a vadász és a harcos szilaj ösztöneivel, és az ember életet semmibe vette. Az egyház iránt, politikai tekintetből, tisztelettel volt ugyan, de sem Istenben, sem ördögben nem hitt, így hát nem is várt túl világi büntetést, vagy jutalmat földi tetteiért. Higgyanánt valami zavaros filozófiát tákolt össze magának a Xvi század enciklopédistáinak eszméjéből. A vallást egyszerűen a törvény morális szentesítésének tekintette, s úgy vélekedett, hogy egyiket is, másikat is a társadalmi viszonylatok szabályozására találták ki az emberek. Valakit megölni párbajban, vagy csatában, vagy perpatvarban, vagy véletlenségből, vagy bosszúból, vagy akár hencegésből. Ezt ő mulatságos és férfias cselekedetnek tartotta volna, és a lelkében nem hagyott volna mélyebb nyomot, mint egy lepuskázott nyúl. De annak a gyermeknek a meggyilkolása a lelke mélyét kavarta fel. Fékezhetetlen mámorőrülési rohamában követte el, és a szívében, a húsában, az ajkain, de még az ujjai hegyében is megmaradt a vadállati szerelem bizsergése, de a rémült borzadá is, hogy gyáván megrohanta és megölte a kislányt. Gondolatban minduntalan visszatért erre a rettentő jelenetre. És bár erőlködött, hogy elkergesse ezt a képet, hogy iszonyattal és undorral elűzze magától, érezte, hogy ott bujkál a lelkében, ott settenkedik körülötte, és minden pillanatban várta a megjelenését. Ekkor félni kezdett az estéktől, félni kezdett a körülötte leereszkedő árnyéktól. Még nem tudta, miért oly borzasztó neki a sötétség. De ösztönszerűen rettegett tőle. Úgy érezte, hogy rémségekkel van tele. A nappal nem a rémek tanyája. Nappal láthatók az élő lények és a tárgyak. Azután meg nappal csak természetes lényekkel és tárgyakkal találkozunk, melyek világosban is megmutathatják magukat. De az éj, a korom sötété, amely vastagabb a kőfalnál, az üres, a végtelen, a fekete, a határtalan éjszaka, mikor irtóztató dolgokba ütközhet az ember, mikor érezni, mint kóvályog, tévelyeg a titokzatos iszonyat. Úgy rémlett neki, mintha ismeretlen, közelről fenyegető veszedelmet rejtegetne számára. De minőt, hamarosan megtudta, mikor egy este, jó későn, álmatlanul üldögélt a karosszékében, úgy látta, mint ha meglebbenne ablakának függönye. Izgatottan, dobogó szívvel várt. A függöny nem mozdult többet. Azután hirtelen újból libegni kezdett. Legalábbis ő azt hitte, hogy libeg. Nem, mert fölállni. Lélegzeni sem mert, pedig bátor ember volt. Sokat verekedett, és az volt a szíve vágya, hogy egyszer rablókat foghasson fülön a házában. Igazán megmozdult a függöny. Töprengett, mert az jutott eszébe, hát ha csak a szemek áprázott. Különben csekélység volt, amit látott, a kelmefutó megrezdülése, valami kis mozdulás a ráncok közt, alig egy kis hullámzás, mintha csak a széljátéka lett volna. Renardet merett szemmel, nyakát megfeszítve figyelt. És hirtelen felállt, restelve félelmét, négyet lépett előre, két kézre fogta és széjjel vonta a függönyt. Eleinte nem látott mást, mint az ablakszurok feketén csillogó üvegtábláit. Mögöttük egész a láthatatlan horizontig húzódott az éj, a nagy, koromsötét éjszaka. Állt, és belebámult a véghetetlen, vak homályba, és egyszerre fehérséget pillantott meg, mozgó fehérséget, mely, mintha eltávolodott volna. Ekkor az ablaküveghez közelítette az arcát, azt gondolta, hogy bizonyosan valamikor falász rákászik a brindilleben, mert éjfél elmúlt, és ez a fehérség apa. Takpartján, a pagonyban imbolygott. Mivel még most sem tudta jól kivenni, beárnyékolta szemét a két kezével. A fehérség hirtelen vakító világossággá nőtt, és a kis Luizát villantotta meg, mesztelen, vérző testtel, a mohán. Az iszonyattól dermedten hátrált, fölborította a széket, és hanyat vágódott. Pár percig úgy maradt halálos rettegésben, azután leült, és töprengésbe merült. Szemkáprázat volt, semmi egyéb. Káprázat, amit valami kóbor éjszakai tolvaj okozott, amint a lámpásával végigment a vízparton. Egyébként mi van abban meglepő, hogy a bűntudat olykor fölveti benne a halott lány kísérteti látomását. Fölkelt, megivott egy pohár vizet, aztán leült. Ezt gondolta magában, mit csinálok, ha ez megismétlődik. És érezte, bizonyosra vette, hogy meg fog ismétlődni. Már az ablak is ingerelte, csábította, vonzotta a figyelmét. Hogy ne lássa, megfordította székét. Azután könyvet vett elő, és olvasni próbált. De úgy rémlett neki, mintha valami mozogna a háta mögött, és hirtelen egy lábon megperdítette a karosszékét. A függöny még mindig lebegett. Ezúttal egész bizonyosan meglipszt. Most már nem kételkedett benne. Talpra szökött, és félkezével oly durván rántotta meg a függönyt, hogy letépte a tartólécével együtt. Azután mohón az ablaküveghez nyomta az arcát. Nem látott semmit. Minden fekete volt odakünn. És ő a halálból megmenekült ember gyönyörérzetével lélegzett föl. Azután megfordult, hogy leüljön. De tüstént vágy fogta el, hogy kinézzen az ablakon. Most, hogy a függöny leszakadt, valami rettenetes, hívogató fekete mélység tátongott a sötét mezőre. Nehogy átadja magát ennek a veszedelmes kísértésnek, levetkőzött, elfújta a gyertyákat, lefeküdt, és behunyta a szemeit. Mozdulatlanul feküdt hanyatt, a bőre meleg volt és nedves tapintású, várta, hogy jöjjön az álom. Hirtelen erős fény hatolt át csukott villáin. Kinyitotta a szemét, mert azt hitte, kigyulladt a ház. Vaksötétség volt, és ő felkönyökölt, megpróbálta kivenni az ablakát, mely még egyre vonzotta, ellenállhatatlanul. Amint így erőlködött, hogy lásson valamit, néhány csillagot vett észre. Fölállt, végig tapogatózott a szobán, kinyújtott kezével megtalálta az ablakfát, a homlokát odaszorította. Lent a fák alatt foszforosan csillogott a leány hullája, megvilágítva maga körül a homályt. Renadett fölordított, és az ágyára vetette magát, úgy maradt reggelig, vánkosába rejtve az arcát. Ettől a perctől fogva elviselhetetlenné vált az élete. Napjait az éjszakai borzalmak hatása alatt töltötte el. És a látomás minden éjjel megismétlődött. Alig hogy bezárkózott, megpróbált küzdeni ellene, de hiába. Ellenállhatatlan erő ragadta és csalta az ablakhoz, mintegy azért, hogy felidézze a kísértetet, és meg is látta mindjárt, a büntet színhelyén, széttárt karokkal fekve, úgy, ahogyan megtalálták a hullát. Azután fölállt a halott leány, és tipegve elillant, úgy, mint mikor a patak partjáról menekült a gyermek. Lágyanosont végig a pázsiton és a hervadt virágágyakon, majd a levegőbe emelkedett, Renardet ablaka felé. Közeledett hozzá, úgy, mint a gyilkosság napján, hozzá, a gyilkosához. És a férfi meghátrált a jelenség elől, egész az ágyáig hátrált, és lerogyott rá, tudva jól, hogy a kislány bejött a szobába, és most ott van a függöny mögött, mely mindjárt meg fog ribbenni. És reggelig nézte a függönyt, merev nézéssel, szüntelenül azt várva, hogy kilép mögüle az áldozata. De az nem mutatkozott többé. Ott maradt meghúzódva a néha meg-megribbenő kelme alatt. És Renardet ujjaival görcsösen szorította a lepedőjét, úgy, mint ak. Ami véget vett a habozásnak, halogatásnak, amely elvágja a visszakozás útját. Irigyelte a halálra ítélteket, akiket katonák sorfala kísér a vesztőhelyre. Ó, ha megkérhetne valakit, hogy süsse el helyette a pisztolyt. Ha lenne egy megbízható barátja, akinek bevallhatná a lelki állapotát, szvallhatná a bűnét, aki soha el nem árulná, s a kezétől fogadhatná a megváltó halált. De kit kérjen meg erre a szörnyű szolgálatra? Keresgélni kezdett az ismerősei között. Az orvost, az bizonyosan Fünckfának elmesélné utóbb. És hirtelen fura ötlet villant keresztül az agyán, írni fog a vizsgálóbírónak, aki benső barátja volt, följelenti saját magát. Elmond neki mindent a levélben, a bűnt magát, az elszenvedett gyötrelmeket, öngyilkossági szándékát, lelki küzdelmeit, és hogy milyen módot választott el lankadó bátorságának erősítésére. Régi barátságuk nevében kérni fogja, hogy semmisítse meg a levelet, mihelyt megtudja, hogy a bűnös törvényt ültön maga fölött. Renardet számíthatott erre a bíróra, hűségesnek és titoktartónak ismerte, aki ki nem ejtene egy könnyelmű szót. Azok közül való volt, akinek törhetetlen lelkiismeretességét egyedül az értelem kormányozza, vezeti és szabályozza. Alig hogy ezt kitervezte, valami furcsa örömérzés dobbantotta meg a szívét. Most már nyugodt volt. Kényelmesen nekilátott, hogy megírja a levelet, melyet napkelte után a kastélykő falára erősített postaládába szándékozott bedobni, és úgy tervezte, hogy majd fölmászik a toronyba, hogy lássa, amint oda megy a levélhordó, s mikor a kék zubbonyos ember útjára indul, fejjel lefelé leveti magát a ház alapzatát támogató sziklára. Lesz rá gondja, hogy előbb megmutassa magát a munkásoknak, akik a pagonyfáit döngetik. Azután majd fölkapaszkodhat a kiugró párkányra, a rúd mellé, amelyre ünnepélyek alkalmával a zászlót szokták fölvonni. Ezt a rudat egy ta szítással kidönti, és azzal együtt fog lezuhanni. Ki gondolna másra, mint balesetre, és szörnyet fog halni, tekintetbe véve testének súlyát és a torony magasságát. Tüstént fölkelt az ágyból, asztalhoz ült, és nekifogott az írásnak. Semmit ki nem hagyott, apróra leírta a bűntényt, a lelkiismeret furdalásait, s végezetül bejelentette, hogy halálra ítélte önmagát, hogy ki fogja végezni a gyilkost, s barátját, az ő régi barátját megkérte, vigyázzon, hogy emlékét soha ne érje vád. Amint elkészült az írással, látta, hogy fölkelt a nap. A levelet borítékba tette, leragasztotta, megcímezte, azután szögdécselve ment le a lépcsőn, szinte futott a kastélykerítés sarkán lógó ládikóig, s mikor bedobta a kezét görcsbe szorító papírost, sietve visszatért, bereteszeke a nagy kaput, és fölmászott a tornyába, hogy megvárja a levélhordót, aki elviszi majd a halálos ítéletét. Most már nyugodt volt, megkönnyebbült, úgy érezte, megmenekült. Hideg, csípős szél, jeges szél csapta meg az arcát. Mohón lehelte be, nyitott szájjal itt a fagyos cirógatását. Az ég alja télies bíborban égett, s az egész dértől fehérlő síkság csillogott a nap első sugaraiban, mintha porrá tört üveggel lett volna behintve. Renardet, hajadon fővel állt, nézte a puszta vidéket, balkészt a szántóföldeket, jobb felől a falut, melynek kéményeiből már a reggeli főzés füstje szálingózott. Alatta, a sziklák közt, melyeken mindjárt össze fogja zúzni magát, kanyargott a Brindille. Érezte, hogy újjászületik ebben a szép, hideg hajnalban, megtelik erővel, megtelik élettel. A napfény elöntötte, körülölelte, átjárta, mint valami reménység. Ezer emlék rohanta meg, ehhez hasonló reggelek emlékei, sebes gyaloglások a fagyos talajon, mely ropogott a lábai alatt, boldog vadászatok a mocsár partján, ahol. Sajnálom, de nem tehetem, elüljáró úr. Ha a bírósághoz megy én, nem tehetem. Borzasztó rémület szorította el Renardet úr szívét. De hiszkend jól ismer engem, hebegte, az írásomra is ráismerhet. Mondtam már, hogy szükségem van arra az írásra. Nem tehetem. Nézze, Médéric, csak nem képzeli, hogy be akarom csapni magát, mondom, hogy szükségem van rá. Nem lehet, nem tehetem. Renardet indulatos lelkét dühroham rázta meg. De a hétszentségit vigyázzon magára, tudja jól, hogy velem nem lehet kukoricázni, kiröpítem az állásából, kedves barátom, mégpedig egy-kettőre. Különben is a község előjárója vagyok. Most pedig elrendelem, hogy adja vissza azt az írást. A levélhordó szilárdan válaszolt. Nem lehet, elüljáró úr, nem tehetem. Ekkor Renardet egészen elvesztve a fejét, karon ragadta, hogy elvegye tőle az iszákját. De az ember egy lökéssel lerázta magáról, és hátra szökve, fölemelte vastag magyarfa fütykösét. Rendületlen nyugalommal mondta. Azt mondom, hozzám ne nyújjék, elüljáró úr, mert én ütök. Jó lesz vigyázni, mert én megteszem ám a kötelességemet, meg én. Renardet, érezve, hogy alul maradt, egyszerre meghunyászkodott, és szelíden kezdett rimánkodni, mint egy figyergő gyerek. Kedves barátom, tegye meg, adja vissza azt a levelet, meghálálom, adok magának pénzt, adok 100 frankot, érti, 100 frankot. Az ember sarkon fordult, és útnak eredt. Renardet nyomon követte, és lihegve motyogta. Médéric, Médéric, hallgasson ide, adok magának 1000 frankot, hallotta, 1000 frankot. A másik nem felelt, csak ment tovább. Renardet tovább buncolta. Gazdag emberré teszem, hallja, amennyit akar, 50 000 frankot, 50 000-et azért a levélért, mit ér maga azzal a levéllel? Nem adja, Isten neki, 100 000, hallja, 100 000 frankot nem érti, 100 000 frankot, 100 000 frankot. A postás hátrafordult, mort képpel, szigorú szemmel. Elég ebbű, mert mindent elmondok a bíróságon, amit most mondott nekem. Renardet megtorpant. Vége. Nincs több remény. Megfordult, és futott a házába, vágtatva, mint egy űzött állat. Ekkor Médéric megállt, és megdöbbenve nézte. Látta, amint eltűnt a házában, és még várt, mintha még okvetlenül valami meglepő dolognak kellene történnie. Csak ugyan, mindjárt aztán megjelent a Renard toronyormán Renardet úr szálas alakja. Eszeveszetten rohant körül a párkányon. Azután megragadta a zászlórudat, és vadul megrázta, de nem tudta eltörni, majd hirtelen, mint egy úszó, ha fejest ugrik, két kezét előre nyújtva, levetette magát a mélységbe. Médéric neki ramodott, hogy segítséget vigyen. Amint átszelte a parkot, meglátta a munkába induló favágókat. Rájuk kiáltott, elmondta, mi történt. És a fal tövében megtalálta a vérző hullát, a feje szétlocsant egy sziklán. A Brindille körül folyta a sziklát, és a kristálytiszta és csendes vízszínén, amely errefelé kiszélesült, hosszú, rózsaszín csíkban úszott az agyve, lővel vegyült vér.